Kulturális hírek az Inforádióban.
Most folytatódik az Inforádió kulturális összefoglalója. Műsorunk második felében megemlékezünk a héten elhunyt Tandori Dezsőről, valamint a hét színházi premierjeiről készült interjúkat hallhatnak. A mikrofonnál Farkas Dávid. Szerdán 80 éves korában hunyt el Tandori Dezső, Kossuth Díjas író, költő, műfordító, intermediális grafikus, a nemzetművésze. Seres Gerda összeállítása.
Szárnycsapásokként így a folyton egy helyben maradó teret másolva át visszájává reményé, egyetlen teljes maszkunkat talán a már halál utáni olyan közelre hozza, hogy már mozdulatlan színünk eléri.
Töredék Hamletnek az imént hallott néhány sor Tandori Dezső 1968-ban megjelent első kötetének egy rövid részlete volt a Petőfi Irodalmi Múzeum korábbi estjéről. A magyar-német szakos tanárként végzett költő pályája kezdetén mindössze néhány évig dolgozott nevelő tanárként, 1971 óta szabad foglalkozású író és műfordító. Gyermekkorától haláláig ugyanabban a házban élt Budán a Lánchíd közelében. Fiatalon bekerült gimnáziumi tanára Nemes Nagy Ágnes írói baráti körébe, Mésző Miklóssal, Ottlik Gézával, Mándi Ivánnal volt szoros kapcsolatban, és e körnek irodalmi, művészeti, filozófiai ízlése, erkölcsi tartása nagy hatással volt írói pályakezdésére és választásaira. A 60-as évek közepétől publikált rendszeresen a már említett első kötet, a Töredék Hamletnek azonnal magára vonta az irodalmi közvélemény kitüntetett figyelmét, és általa Tandori a korszak költészeti megújulásának központi szereplőjévé vált, verseinek filozófikus játékossága újszerűen és felszabadítóan hatott. Igen sokféle műfajban publikált, kötetenként megújuló, folyamatosan új poétikákat kipróbáló költészete mellett jelentős érdeklődést váltottak ki filozófikus esszéi, újító prózaírása, álnéven publikált krimi sorozata, valamint képzőművészeti, grafikai tevékenysége. 1978-ban megkapta a József Attila díjat. A 70-es évek végén visszavonult az irodalmi élet nyilvánossága elől, és több mint 10 évig csak alkotásaival jelent meg a közönség előtt. Életében ettől kezdve nagy szerepet töltöttek be Madarai, Verebei, akikkel együtt élt és akiknek ápolását és gondozását egyik legfontosabb feladatának tekintette. A 90-es évek elején ismét kilépett személyében is a nyilvánosság elé, sokat utazott, gyakran fellépett irodalmi, nem egyszer performanszokra emlékeztető rendezvényeken. Az első kötete óta eltelt évtizedek alatt rendkívül sokat és sokfélét publikált, önálló köteteinek száma eléri a 80-at, műfordításainak mennyisége szinte beláthatatlan. Feleségével Tandori Ágnes műfordítóval közösen is jegyeztek köteteket. 1994-ben a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagjai közé választotta. 1998-ban Kossuth díjjal tüntették ki, 2014 óta pedig a nemzetművésze volt. Végül álljon itt saját tolmácsolásában, TD sírverse című költeménye.
Égi királyság, földi lovagja, végre mi vár rád? Kezdve kiadja. Tűnni csak annyi, újra eredni. Járj, odahagyni, s visszaszeretni.
A kivégzett, majd később szenté avatott Mórusz Tamásról szól Robert Bolt Egy ember az örökké valóságnak című drámája, amelyet hétvégén mutat be a Nemzeti Színház Rátóti Zoltán főszereplésével. Seres Gerda beszélt Csiszár Imre rendezővel.
A darab Mórusz Tamásról szól, erről a fantasztikus emberről, aki a tevékenysége miatt, ami a maga korában kivégzésre volt méltó, a későbbiekben szentté avattak. Kicsit azt mondom, hogy hasonló, analóg a sors, mint Szent Johannának a története, mégis valamiben más. A Szent Johanna drámában is egy nagyon erős történelmi panorámát mutat. Ez a darab, Robert Boltnak a darabja viszont nem a történelmi panorámára helyezi a hangsúlyt, bár 8. Henrik korában játszódik, mégis arra törekszik, hogy minden gondolatával megcélozza a mát, megcélozza azt a furcsaságot, hogy hogyan lehet egy prosperáló államban valaki ellenálló. Mi értelme van ellenállónak lenni ott, amikor mindenki jólétben él, mindenkinek a élete felvirágzik? Mit jelent ilyenkor, ha valaki meg akarja őrizni a hitét, és nem csatlakozik ahhoz a tömeghez, ahhoz a sorsában, jövőjében bizakodó tömeghez, amelyik éli az életét, és tart az angol reneszánsz felé?
A rendezésében is erre törekedett, hogy ezt a fajta kortalan eszmélyiséget mutassa meg.
Így van, és nem csak én, hanem az író is. Nagyon érdekes, hogy a darabnak van egy szereplője, aki a nézők közül válik ki. Ő vezet minket végig gyakorlatilag a történelem színpadán. Ez a szereplő, ez egy közülünk, egy a mai nézők közül, és állandó kapcsolatot tart velünk. Kommentálja az eseményeket, levonja a végkövetkeztetést, kicsit segít nekünk a megértésbe, olyan gondolkodó, úgy gondolkodó, mint mi itt ma Magyarországon.
Mórusz szenté avatták, de nyilván ez egy elég egydimenziós karaktert festene, ha pusztán azt mondanánk, hogy szent, aki kiállt az elvei mellett. Volt törekedett arra, hogy egy komplexebb személyiséget rajzoljon meg ebben a darabban?
Ő nem csak, hogy nem egy egységű személyiség, hanem a legjellemzőbb rá, hogy egy nagyon reális ember, egy köztünk élő ember, egy családapa, egy tudós, aki szereti azt, amivel foglalkozik. Baráti köre van. Egyfajta hedonizmus is jellemzi, semmiképpen nem egy visszavonuló, nem egy aszkéta típus. Ennek az embernek a lényege, hogy önmagában kialakít egy belső erőt, ami őt nyugalommal, biztonságérzettel tölti be. És amikor úgy érzi, hogy ezt a benne levő belső teret akarják tőle elvenni, amikor bele akarnak szólni az ő hitébe, és azt akarják megmásítani, akkor tiltakozik, akkor prosperál, és ettől egyfajta devianciát mutat az őt körülvevő világgal.
Csiszár Imre rendezőt hallották. Tandori Dezső fordításában Kleist Penteszi Leja című drámáját mutatja be a Muszínház. A K2 társulat előadásában a trójai háború idején játszódó különös szerelmi történetet a Junior Prima díjas rendező Kovács D. Dániel állítja színpadra. Fehér Anna Magda kérdezte a rendezőt.
Mi ugye most a héten folyamatosan dolgoztunk Tandori Dezső csodálatos fordításával, és hát megrendítő volt a hír, amikor hallottuk, hogy elhunyt a fordító, akinek éppen nagy valószínűséggel színpadon próbáltuk a szövegeit. Magára a Kleist darabra azért esett a választás, mert hát a színházban ez mindig egy érdekes kérdés. Kettő dolog találkozik, az egyik az, hogy én, mint rendező azt gondolom, hogy van dolgom ezzel az anyaggal, és van olyan történet, amit meg tudok osztani, el tudok mesélni. A másik oldal pedig az, hogy remekül kioszható a K2 társulatára ez a történet. Tehát, hogy megvannak hozzá azok a színészek, akikkel megfelelően lehet ezt bemutatni.
Hiszen a K2 kaposvári egyetemistákból verbúválódott, azóta már nagy karriert befutott ifjú társulat, és Piti Emőke alakítja majd az Amazon Penteszileát, és Akileuszt pedig Domonkos Zsolt játsza majd az előadásban. Tehát mondta, hogy jól kioszthatók voltak ezek a szerepek, de milyen figurákról van szó?
Ahogyan mi olvassuk, a Kleist azt a csavart rakja bele ebbe az ókori legendába, történetbe, ugye Penteszi Ilejának és Akilleusznak a találkozásába, hogy az eredeti történetek vagy a reposzok töredékek alapján annyit tudunk, hogy Penteszi Ileja Amazon királynő és Akilleusz találkozott a csatatéren Trója falai alatt, illetve egy kicsit arrébb a Szkamandrosz partján, és Penteszi Ileja belehal ebbe a találkozásba, az utolsó pillanatban Akilleusz pedig beleszeret a már ledöfött haldokló nőbe. Na most Kleist fogja ezt a történetet, és ebből egy erős csavarral tovább meséli, hogyha túléri Penteszi Ileja ezt az első találkozást, akkor hogyan tudnak egymást találni, hogyan tud ebből kibontakozni, illetve inkább hogyan nem tud ebből kibontakozni szerelem. Hiszen a történet mégiscsak kettő világrendnek az összeütközéséről, összetűzéséről mesél. Mi szerint a görög mentalitás, ami mondjuk az európai mentalitás, az egy nagyon hasonló, és az amazon mentalitás, ami az akkori férfi társadalom számára teljesen érthetetlen, másfajta szabályrendszer alapján működik. Ebből a kettő világból kéne kiválnia a főszereplőinknek ahhoz, hogy találkozni tudjanak.
Magát, ezt az ókori történetet, a trójai háborút egy terepasztalon fogják szemléltetni a nézőknek, és közben pedig itt van ez az emberi része is, ez a találkozás ebben a drámában, az ölni-ölelni játéknak az érzelmei. 16 éven felülieknek ajánlják az előadást, de hogyan próbálják a színpadon megragadni ezt a történetet?
Igen, hát az említett terepasztal, ez én inkább szeretném azt gondolni, hogy ami az elején adott esetben terepasztal, vagy egy háborús játéknak indul, az a kettő ember összetalálkozása után az emberi érzelmek, a büszkeség, a hiúság és az önmagam feladásának a boncasztalává tud válni. Vagy egyszerűen csak színpaddá, hiszen talán a színpadnak ez a dolga.
Kovács D. Dániel rendezőt hallották. Mit keres egy színésznő egy multinacionális cégnél? Természetesen pénzt, mint mindenki más. És ilyenkor például a hangját használja, csak éppen más célokra. A Colger című előadás humorosan mesél arról, hogy Mészáros Piroska, a Nemzeti Színház korábbi színésze, miként lett call centeres egy multinál, és hogyan kereste a színpadi visszatérés útját. Az előadás a Mozsár műhelyben látható. Seres Gerda készített interjút Mészáros Piroskával.
Ez egy teljesen saját történet. Egy tök lineáris története van, elindul azzal, hogy nekem nincs elég pénzem, mert nincsen elég színházi munkám, elmegyek egy multinacionális céghez felvételizni, felvesznek, és akkor tulajdonképpen az egyik részlegről áttesznek egy másikra, és aztán végül elmegyek onnan. Erről szól a sztori, közben meg nyilván van benne szó arról is, hogy ez nekem, mint művész vagy mint színész, milyen helyzeteket teremt, tehát hogy tudom összeegyeztetni a színházat a munkahelyjel, illetve az, hogy mennyivel másabb nőként létezni egy multinacionális cégnél, mint a színházban. A történet az nem is feltétlenül korlátozódik arra, hogy ez egy művészvilágból jövő ember, hanem egyszerűen, hogy valaki, aki nagyon szeretne valamivel foglalkozni, annak jelen percben nincsen rá lehetősége, mert pénzt kell keresnie, egzisztenciát kell teremtenie, és tulajdonképpen hogy próbálja megtenni azt, hogy miközben ő megteremti ezt az egzisztenciát, a közben mégis egyre többet foglalkozhasson azzal, ami valóban érdekli őt.
És azért call girl, mert a multinál egy call centerben dolgozott.
Igen, igen, ezt a címet, ezt Spál Dávid adta. Mi munkacímen színésznő a multibanként dolgoztunk, de valahogy így a humora is megvan, meg szeretem ezt a kis szexust, ami benne van, közben meg nem tolakodó. Nekem tetszik ez a cím.
Boronkai Somával fogalmazták ezt színdarabbá, ezt a történetet, de mégis milyen stílusban? Azt mondta lineáris, tehát ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen egy realista történet, mennyire van humora, mennyire vígjátéki.
Ez egy teljesen vígjátéki történet, tényleg nagyon pörög. Azt hiszem, hogy mind a hárman, tehát hogy Somával együtt írtuk, és aztán Dávid bekapcsolódott a történetben, mind a hárman olyan emberek vagyunk, akiknek a humor nagyon fontos szerepet játszik az életében, szóval nagyon sokat lehet nevetni, és közben meg vetítések mennek hátul, ezen még erősebben megteremtődik az, hogy milyen egy multinacionális cégnél lenni. Van egy vizuális humora, és van egy nyelvi humora, illetve van az a humor, ami egyszerűen abban a történetben megvan, hogy milyen nap, mint nap egy ilyen call centerbe bemenni, és hallgatni embereknek a problémáit. A múlt is közegben van valami nagyon abszurd, és szerintem ezt még azok is mondják, akik évek óta ott dolgoznak.
Mészáros Piroska színművészt hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió heti kulturális anyagaiból válogattunk. A kulturális rovat vezetője Seres Gerda, valamint Fehér Anna Magda és a felelős szerkesztő Illis László nevében is megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.
Kulturális híreket hallottak.